Az a meglepő fordulat van, hogy igen, most az év utolsó heteiben van kancsó is, szűrői.
Várjál, még csak egy tételt hoztak
ki. De lehet, hogy csak oregano van, ment a helyet a teába.
Az origami, nem?
Oregano tea, az milyen lehet?
Szar.
Hát nem, az a hasis, azt hiszem.
Nem, az oregano nem a hasis.
Oregano, kacsint.
Ja, nem láttam.
Azok a 70-es évek című sorozat, amiben elutaznak a 70-es években lévő gyerekek hétvégére, és mondja neki az anyuka, hogy hát megtaláltam a csomagot, és bepakoltam az alsogatjáidat, de egyébként minek kell két zacskó oregano nektek?
És
akkor így rávágja a főhősünk, hogy hát tudod, Dona olasz, és sok fűszert használt. Szóval a fű értem. Az az oregano, meg hasonlott egyébként állítólag az illatuk.
Na, figyelj, főni. Tök jó, hogy
Na.
Hoztál nekünk szörpöcskét, mert képzeljétek el, én vagyok táskás ember magyar hangja.
Jaj!
És ő volt nálam ma az irodában. Bontsátok ki, én már kibontottam. Ne félj, nem ugrik elő belőle a bohóc.
Metal mug. Imádom a metált.
Ugye? Köszönöm.
Nem, én attól félek, hogy megtámad a bögrém.
Wow.
Ne basz.
Peak design bögre. Hallod?
Bazd meg.
Én lehet, hogy beleverem annyira gyönyörűen néz ki.
Hát ez nagyon
jó. Lehet
még
cserélni utána.
Maximum a Gergővel.
Hát ez kurva jobb, az ki.
Azt ugye?
A kurva. Bazeg. És ez nem is az a izé, az az ománcos, lófaszos.
Hát igen, ez rendes, termos.
No. Kérlek, aha, fém.
Hát ez kemény.
Nagyon jó.
Baszki. Na jó, akkor az évet egy Peak Design táska vásárlással kell kezdeni.
Hát először zárni.
Hát ez kurva jó.
Zárni és a következő kezdeni.
Nem, hát ugye nekem egy van a listámon jelenlegi kínálatból, az az IP. Az asszonynak, úgyhogy az még esélyes.
A csont fehér?
Nem tudom még amúgy.
Mit
illetve még egy travel lehetséges, hogy jönni fog egy kisebb travel, de az nem közvetlen én veszem, és nekem inkább csak az influencelésem által a főnököm nagyon kacsingat vele, és még nem jutott el oda, hogy megnézze, de ő nagyon-nagyon nézegeti, tehát neki van egy fix listája, hogy mi az, amit hordana benne, stb., és ezt néztük össze. Na most a nagy travel az teljesen indokolatlan ehhez, tehát az túl nagy, de ő azért szokott úgy utazni, hogy egy ilyen két-három napot, meg, és akkor megvan az, hogy milyen ördlőkkel beleférjen meg társai. De hát ez kurva jó basszus, ez nagyon tetszik.
Nekem is van két tétel most egyébként így a budgetembe a Peak Design-tól.
De nem táska, gondolom, mert táskát már vettél.
Táskát, igen, most vettem egyet, viszont nekem annyira bevált az MS, azt hiszem, hogy a medium size packing cube, tehát ugye ez a kis kompressziós ruhazsák, hogy szeretnék belőle egy kisebb verziót is, hogy flexibilisebben tudja pakolni, mert abban egyébként valami irgalmatlan, tehát majd, hogy nem az egész ruhatáramat belepakolom, de kell egy kisebb is. A másik meg, ami most nagyon így érik,
az a szőlő.
Ja. A másik pedig, hogy nekem ugye a Slide Light van. Tudjátok, ez a nagyon
igen,
vékony.
Igen,
ugye,
igen,
egyébként
igen.
Zseniálisan jó ilyen kicsi gépekhez, mint például az X100, ugye F, meg a Ricoh, de a T3 sem egy nagy gép, csak ugye most van rajta egy viszonylag nagyobbi, legalábbis a kompakt gépekhez képest nagyobbi, ugye az 55-200.
Igen.
És ott hosszú távon azért nyakon vagy vállon, az a nagyon vékony azt hiszem, hogy leash-nek hívják.
De neked leash van. Neked leash-ed van, és Slide Light-ot szeretnél szerintem.
Akkor fordítom, mondtam. Igen.
A Slide nekem volt, és az bazami vastag. Még nekem a Nikon D, mit tudom én, 7000-eshez használtam, meg a 7000, nem, mi az, a 6-10-hez is próbáltam, még ahhoz is nagy.
De nekem mi van, amit talán Petitől?
Leash. Szerintem leash-ed van, az a legvékonyabb talán. Most nagyon csúnyán nézünk egymást.
Igen, most én is összekeveredtem az elnevezésekbe. Az a lényeg, hogy ami nekem van, ez az 1-1,5 centi széles.
Az leash.
És amit szeretnék, az a 4-5 centi széles, ami jobban szét tudja oszlatni.
Van, nekem olyan van.
Hát akkor leveszed róla, és akkor mondhatod, hogy unleash the beast.
Unleash. Mert fura, de elkezdtem úgy ülni a lesben, meg úgy madarakat fotózni, hogy
ostorozod magad vele.
Nincs tripodon a fényképezőgép, mert ez az objektíven nincs nem tudom, mi a hivatalos neve.
Hát tripocsatlakozó.
Tripocsatlakozó, hanem magán a vázon van. És így, amikor én nagyobb ívben fordulok, hú, ez de nehéz így nektek most elmondani. Ugye a fényképezőgéptől forog az objektív, igen, egy egész nagy utat jár be. És gyakorlatilag nekem pont fordítva kéne, hogy az objektív eleje van fix ponton, és én mozgok a géppel. Mert az, igen, objektív mozgása, hogyha ha ilyen nagy ívben mozgatom, az már megzavarja a madarakat több esetben.
Egyébként ezt tudod, mikor lenne nagyon érdekes ez az egész? Ha Indiában lennénk.
Próbálom értelmezni, de nem tudom, mire gondolsz.
Mert ugye ott kasztrendszer van, és a Gergő kivetné magából, vagy Gergőt kivetné magából. Mert ugye most már nem használ tripodot, ezért nem a tripod kaszt része.
Ezt nagyon nem értem.
Nem baj, engedjük el.
De na, szerintem tök jó.
Ezt meséld el, mert ezt szeretném megérteni. Én, hogyha valami annál szóval, annál nincs szóval, mint egy szóviccet elmesélni, vagy egy viccet elmesélni, de ezt most én akarom érezni.
Jó.
Ugye elmövünk a cringe-be, a szekundeszégyenem akar,
a szekundeszégyen. Ez olyan, mint amikor a Béla készül egy szóviccel, és nem sikerül neki.
Most, de ő leírja és felolvassa, és úgyse.
Jó. Ez egy olyan szóvicc akart lenni, hogy ugye nem használ
igen,
tripodot, állványt.
Igen.
És akkor mondtam, hogy akkor ő kivetette magából a kasztrendszer, a tripod kaszt.
Fú, ez elmagyarázás lett jobb, az a helyzet. De ezt miért kérdeztem bele? Miért nem mentünk csak tovább, mint ahogy ti szoktatok az én szóvicceim?
Igen.
Mi átmegyünk, mint egy jó súv, átmegyünk a gödrök.
Ezt még neked így tanulnod kell.
Jó, hát én még meg akarom érteni. Értem, de szerintem ez nem jó.
Nem baj.
Legalábbis én nem tudom élvezni, alul
nem vagyok ehhez. Nem baj. Ma már mondtam egy jó szóviccet, kettőt nem lehet, mert túl tenges lesz.
Na de ja, visszatérve, szóval ugye most akkor úgy...
Hogy el akarja mondani ezt a sztoriát?
Úgy fotózok, hogy az objektív vége fel van rakva a lesre, mint hogyha egy kerítés szélére úgy oda tennéd, és hogy a másik végét meg ne kelljen hosszú órákon keresztül így kézben tartani. A nyakpántot nagyon, nagyon rövidre húzom, és akkor gyakorlatilag el tudom engedni a gépet, mert így akkor így lóg gyakorlatilag a levegőben.
Miért nem támasztod el a pöcsödre?
Erre nem tudok frappáns.
Mert én megoldom azzal, hogy a nehéz objektív meg a gép, az a hasamon nyugszik, tehát nekem megtámasztja.
Van a hasad.
Hát azért mondom, hogy ő meg a pöcsőre támaszza.
Figyelj,
amúgy, ha már tripod kezd.
Lehet, hogy nem akarja kivenni a poncsó alól.
Ja. Szóval, hogy a tripont az meg ugye biztonságos, mert mint a biztonsági három ponton csatlakozik.
Gergő, azt szeretném. Nem is lehet egyébként ilyen
objektív... Gergő, hova mész? Gyere vissza, befejeztük.
Ilyen objektív állványgyűrűt nem is lehet külön kapni rá?
Biztos lehet, de én nem szeretem az ilyen MacGyver módszereket.
De ez nem MacGyver, hanem valami gyári megoldás nem létezik.
Gyári szerintem nem. Illetve ez az objektív, ez nem is szeretnék, mert azért hosszú távon ugye még mindig ott lóg a levegőbe, hogy egy nagyobb átfogású teleobjektív kell, úgyhogy nem.
Nem is nagyobb átfogású, hanem nagyobb tele. Szóval az átfogása kisebb a 100-400-nak, mint most az 55-200-nak, nem?
Hát 55-ből 200 az 145, 400-ből 100 az meg 300, tehát nem.
Jó.
Jó, de azt tudhatjuk a
nem tudom kimondani, mindegy.
Nem egyébként szerintem olyan szempontból lehet igazad, hogy azért nyilván a végállás az ott a milliméterre kevésbé számítanak olyan szűken, mint a kisebb számértéknél. Tehát az 55-ről, mint a 70-ről, 80-ről ugrani sokkal látványosabb, mint mondjuk nem tudom 200-ról, 250-re.
Ja.
De mindegy, lényeg az, hogy nagyobb objektív. Tehát ebben még a szakma nem indokolja mostaniba a támasztékot, úgymond. Ahogy én is gondolkodtam 70-200-on.
Te nem gondolkodtál, te fogsz venni.
Ja nem, ez nem kérdés, hogy fogok-e venni. Tehát nyilván fogok venni. A kérdés az, hogy mikor fogok venni. Mert én úgy számoltam, hogy megjön a fizetésem, a következő, meg a mindenféle évvégi juttatások.
Mert a mostanit már elköltötted.
Az már nem létezik. És hát én ebből bekattintottam a Wish főzőkészüléket, illetve az Xbox One X, nem, Xbox Series X-et, és nagyon kíváncsi leszek, hogy ez, tehát most az a helyzet fog előállni pár napon, héten belül, hogy lesz a nappaliba 130 colos tévé, ami egy 55-ös meg egy 65-ös egyét, tehát hogy így
jöjjön ki a matek. Kettő darab tévé lesz a nappaliba.
Igen, igen. Az egyik csak dobozban, tehát nem szeretném kivenni, de...
Nem tudom, hogy Gergő, te emlékszel-e antennáik lakására, de ez egy kétszobás lakás.
Ez kérlek szépen egy 35 négyzetméteres lakás, amiből mondjuk a 80%-ot a konyha elvisz.
A maradék 18% a fürdő, és akkor a...
Praktikus okai vannak, mondom.
Három televíziónak.
Figyelj, én nagyon sokszor szoktam úgy tartalmat fogyasztani, hogy játszok, és közben nézek valamit. És azt, hogy most érted, a telefonon nézel valamit, vagy a MacBook kijelzőjén, az tök gagyi. Tehát kell egy 65-szoros tévé, amit nézed.
Nyilván.
A dolgokat is kell az 55-szoros, amit játszol. Nem, ugye ezt mondtam, hogy ez majd a következő lakásban lesz, csak hát félek, hogy felmennek az árak. Most nagyon azt mondják mindenhol, hogy január környékére azért látványos emelkedés várható minden piacon szinte.
Te így születtél.
Nem, én elgondolkodtam azon, hogy egyáltalán akarunk-e nagyobb tévét venni, vagy másik tévét venni, és alapvetően a pénztárcát nézve nem szeretnék másik tévét venni. Hát most a lakrendezés ezt így követeli meg. Viszont ugye nemrég vettem szemüveget, és ma vettem még egyet.
Napszemüveget?
Aha, napszemüveget, igen. Itt ez így nem igaz, nem vettem, hanem képzeljétek, a Jézuska hoz nekem egy napszemüveget. Oh. Tehát a Jézuska karácsonyra hoz egy napszemüveget.
Figyelj, ugye kik jöttek? A bibliai történet szerint Jézust a napkeleti bölcsek látogatták meg. Ők mit hoznak? Napot. Szóval mire van szükség? Napszemüvegre. Tessék, validálva van.
Ja, igen. Ja, nem, hát bementünk, kiválasztottuk, és akkor így megegyeztünk abban, illetve hát párom mondta, hogy akkor ezt most ő fizetné, mert én meg csomó minden használt cuccomat rálőcsölöm, úgyhogy, mint például az órán, meg ilyenek.
Lesz egyéb, vagy lesz benne dioptria?
Igen, hát másképp nem vennék ennyi pénzért napsz, másképp is. Lesz, és egyébként azt nézegettem, hogy tehát azon vaciláltam nagyon, hogy polarizált lencse legyen, vagy sem. Én nagyon szeretem a polarizált lencsét, viszont most úgy voltam vele, hogy elég sok polarizált napszemüvegem van. És mihez használni biztosan dioptriás napszemüveget vezetéshez és fotózáshoz, és egyikhez se tesz jót a polarizált lencse egyébként, tehát se vezetésben nem jó, mert ott a head-up display-nek az egy részét azt teljesen lenullázza egyébként ez, és a vezetéshez, vagy a fotózáshoz meg szintén nem, mert ott csomó mindent másképp látok a kis kijelzőben, vagy hát a kis izébe, úgyhogy nem, ez sima, egyszerű színezett lencse lesz, ami jó hír, hogy garanciával, tehát hogy ráülök, hogy elhagyom, akkor az egy részét visszatérítik, úgyhogy...
Biztosítással.
Igaz, biztosítás, tehát van garanciás, és igenis, és akkor van biztosítás hozzá. Úgyhogy ja, hát figyelj, én most nagyon belesattam az egészségügyi témákba, pont azon beszélgetünk, lehet, hogy át kell gondolni a leendő nappalinak a polc rendszerét, mert hogy annyi egészségügyi papírom van már, hogy külön szekrény kell hozzá. Vagy most voltam az ortopédián, és ott elmondták, hogy olyan leszek, mint a Cyberpunkba a Silverhand, hogy félkezem az robot lesz. Aztán holnap megyek bőrgyógyászhoz, szóval még igazából ilyen urológiát azt még sikerült kibekkelni, hogy ott még nem báboztak velem, de az jövő évnek a hozománya lesz a tüdőszűrővel egyben egyébként. Nem egyben, mert nem onnan nyúlnak fel a tüdőmig.
Igen, én akartam már kérdezni, hogy ez egy új szolgáltatás, hogy all-in.
Tök őszintén én évek óta pofátlanul hazudok, lopok, csalok az orvosi vizsgálatnál, és azt hazudom, hogy igen, voltam tüdőszűrő vizsgálaton, csak még nem ért ide az eredmény. Szerintem egy 7 éve, 8 éve nem voltam tüdőszűrésen, és ez szerintem tökre nem oké. És mióta nem kötelező, ugye nem basztatnak, mert régebben kötelező volt, és jött a AVH, vagy mi az Isten ávó, hogyha te nem csináltál tüdőszűrést. Most idején nem kötelező. Nekem az egyedüli mentségem, hogy a lakcímem szerinti közeli STK-hol ezt megcsinálják, az tőlem egy pár száz kilométerre van, és nyilván átjelentkezhettem volna, de valahogy sose volt olyan alkalom, meg lehetőség, meg mit tudom én. Ez januárban, ha minden igaz, megváltozik, és a hivatalos lakcímem így a 14-5 év budapesti lét után hivatalosan is Budapest lesz, és végre nem leszek vidéki, papíron nem leszek vidéki, és akkor elkezdem ezt megcsinálni, mert szerintem tökre fontos, hogy főleg a mostani covidos időszakokban, hogy ezt megcsináljuk, én utána szeretnék egy ilyen covid utáni szűrést is, hogy éppen milyen állapotban van a tüdőm, és utána meg egy tanácsadást, hogy hogyan építsük ezt vissza rendesen, biztos, hogy nincs jó állapotban.
Ezt is el kell kezdeni, ezt a fajta építkezést is. Lehet, hogy majd ilyen izé lesz egy gyógytornamester.
Figyelj, ugye én jártok masszázs, vagy jártam masszázs, most egy ideig voltam, és szerintem fogok is menni. Az viszont szinte biztos, hogy változtatni fogok a masszázs stíluson, tehát ez egy tök jó regeneráló és lazító masszázs volt. Viszont valami hiányzik belőle, és nem csak a happy finish, hanem alapvetően a gyógy része. Tehát úgy érzem, hogy ellazít, ad hozzá az életemhez, de most inkább egy gyógy masszázs jellegű masszázs van szüksége, vagy masszázsra hozatra, és emellett meg valószínűleg valami gyógytornát is intéztetek, vagy nézetetek, szóval valami felmérést, vagy ilyen vizsgálatot szeretnék, mert az nem oké, hogy az összes ízületem kb. Ilyen szinten esik szét, úgyhogy és az a Google és a saját elképzelése vagy némi tanácsadás mellett hozott döntések és gyakorlatok nem teszik meg a hatását, szóval ezt szerintem egy vezetett módon kell tenni, vagy egy személyedzővel, vagy egy bármilyen gyógytornásszal, nem tudom, fogalmam sincs, ez még viszonylag új terep nekem, de azt tudja, hogy fogok ilyenben tanácsot kérni és elindulni ezen, mert igen, tehát azért kezdtem el mozogni és sportolni, hogy ne dögöljek szét, meg a testem ne halljon szét. Hát ezt nem értem el teljes mértékben, és esik szét, úgyhogy muszáj tenni ellene.
A becses nejem átküldte az ajánlott gyógytornászt?
Még nem küldte át, de be fogom rajta hajtani.
Nagyon helyes. Szigor, rend és fegyelem. Adom majd neki, hogy Antárnának ígértél el valamit.
Igazából azért nem verem még az asztalt, mert a lökés hullámterápiámat se igényeltem még meg, hiszen most ugye karácsony előtt vagyunk. Tehát nem hiszem, hogy ez most a két ünnep között el tud indulni, vagy rendszeresé tud válni. Nekem az a feltételezésem, hogy ez se úgy működik, hogy havonta egyszer, hanem akkor ez egy viszonylag rendszeres tevékenység. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor ezt januárban kezdjük el. Addig szépen a tüneteket az orvos által előírt gyógyszerekkel, illetve utána meg a wellnessbe a különböző terápiákkal folytatom. Aztán januárban megindul a szakszerű tevékenység, és akkor utána hozzá is a gyógytornász is.
Ha nem haragszol, én az egészségügyi percektől szeretnék tovább lépni, mert nekem is elkezd fájni a könyököm, érzem a vállamat, így ahogy sorolott fel a...
Nézd, ez egy tök egyszerű dolog. Én végigjárom nektek az utat, lejegyzetelem, hogy mi hol van, hova érdemes menni. Meg majd.
És amikor mi is töltjük a 40-et, akkor csak egy ilyen kész listát kapunk, ja. Hogy ja. Akkor innentől folytassuk. Nagyon sajnálom azt, hogy amikor szombaton ott voltatok nálunk, akkor nem valósult meg az építkezés.
Én örülök neki.
Jó, mert te fáztál volna. De én azóta is agyalok az ötleteden, Gergő, hogy hogyan jelenítsük meg a lézert jól, úgy világosba is lássuk.
Hát én erre tudok megoldást. Ugye a lézernek a fényhez füst kell. Csak elé díler, aki...
Nem rossz gondolat egyébként.
A tudom, nem rossz. Lézert azt tudok hazavinni a raktárból, amit rendezvényen használunk, és akkor befüstöljük egyből.
Ez nem jó, mert kihívják ránk a tűzoltókat.
Nem füstöl ez akkorát.
Akkor megvan! Ti csináljátok a füst, meg a méhicskérést, én meg közben a sorokba egy ilyen bakon, ráteszek két deszkát, DJ-pult, és üvöltök közben, hogy ez az izé, toljátok. Na ugye az nem lehet, hogy nem nincs zene hozzá, és DJ-skedés, hogyha már van füst, akkor már kell DJ-zés is.
De addigra akkor kell vegyünk egy akus makita rádiót, mert csak azzal lehet, össze kell festékpettyezni, vagy balterozni.
Ez úgy fog kinézni, rendesen, technikával meghajtva, korhűen, magyar gramofonnal fogok szkecselni.
Vagy tudod, ilyen verklin, vagy így hajtod, és akkor ilyen cilinderbe állsz mellette, és csak így tekered. És
nem, egyébként én is sajnálom, mert én tökre készültem, hogy kimegyünk, és tudok segíteni. Nyilván, hogyha bal kezem működne, akkor ez könnyebb lett volna. Én vettem aláöltözéket is hozzá, hogy ne fázzak.
A lényeg.
Én készültem.
Csak ezért. És amikor valaki kérne tőled a Wurlitz ellen egy új számot, akkor fogsz egy ilyen papírjukasztót, és akkor így a lyukkártyáról lemásolod, hogy hol legyenek a hangok. Azt hiszem, az így működik, vagy valami hasonló
elve. Hasonló, majdnem. Azt hiszem, ott nem papír van, hanem valami izé van, nem ilyen...
Nem tudom, én fiatal vagyok hozzá.
Nem, annak, tudják, ez a kézi zenegép, az a Wurlitzer, ami fém pántokat pöttyögtet meg egy henger, ami tekersz, tehát igazából a henger tekersz. Hú, bazd meg. Na mindegy, szóval, hogy ja, építkezés. Hogyan hajtanád te meg a füstöt?
A füstöt hogyan hajtanám
meg? Hát, hogy hogyan tennéd lehető, vagy láthatóvá a lézert, hogyha nem füsttel?
Én szemüvegre gondoltam, de ezt már mondtam a Gergőnek is. Léteznek ilyen lézer megfigyelő szemüvegek, vagy hogy nevezzem a dolgot. De én egyébként arra gondoltam, hogy szépen kijelölünk egy vízszintest, az első oszlophoz közel tesszük a lézet meg az utolsóhoz, és csapó zsinórral megadjuk az egésznek a vonalát, hogyha nem látszik a lézer, mert a csapó zsinórral meg szépen végig lehet ütni.
De hogy jelölöd ki az egymástól 6 méterre lévő oszlopokon ugyanazt a nullapontot lézer nélkül? Vagyis hát lézerrel?
Csak nem, először kijelölök egy külső nullapontot, azt mondom, hogy ez a nullapont, és ehhez viszonyítom a lézer tripontjának a magasságát.
De igazából neked a...
Vagy mi az tripont?
Igen, csak állványának. Ugye olyan messzire kell elvetíteni, amit ez a, legalábbis az én lézerem fényes nappal láthatóan nem tud megtenni.
De azt nem lehet megküldeni valami nagyobb táppal, és kiukassza a falat, hogy
nem, erre ez természetes dolog, hogy a lézer ilyen napfényben nem látszódik, viszont ugyanúgy terjed, tehát ott van, csak nem látod, ezért van neki egy pici jelfogója, ami sipol, hogyha ha megfelelő színben van. Na, ilyenünk nincs. ez a fő probléma.
De az a jelfogó igazából kvázi egy infrakapu.
Valami hasonló lehet, gondolom.
Hát akkor csak tudunk egy olyat építeni, nem?
Nekem a füstös megoldás egyébként tetszik, sőt.
Vagy kell venni pisztolyt, ráteszük a lézert, és belelőjük a falba azt a pontot, ahol mutat. Mi baj lehet?
Igen.
Valami tönkeket enni, Bence, ez nem megoldás. De
nyilván meg tudták oldani 60 évvel ezelőtt lézer nélkül is, viszonylag egyszerűen egyébként, ugye ilyen...
Hát méréssel, meg mértannal, de az ugye tudjuk, hogy nem vagy az erősség.
Ugye tömlős vízmértékkel, amit egyébként egy slagból, meg kólás üvegből akár össze is hozhatunk, de a lézer úgy kényelmesebb.
Mi főiskolán használtunk egyébként ilyen...
De neked nincsenek ilyen földmérő haverjaid?
De csak azok vannak.
Hát akkor nem miről beszélünk.
De akkor mindegyik azzal jönne, én szinte 100% biztos vagyok benne.
Ott is menne az okoskodás, meg a másik az hülye volt, és akkor majd így kéne.
Mászállnának föl a drónnal.
Igen, minden oszlop mellett ott állna egy geotéta, érted?
Szállnának fel a drónnal.
És azt mondaná, rendben, akkor ide tájékozok, akkor onnan kihozom, levetítem erre a földi ellipszoidra, onnan kiszámolom, túlbonyolítanák az egészet.
Ezt egy darab lézerrel megcsináljuk.
Mondod ezt, miután arról beszélünk, hogy hogyan kéne füstöt meg egyebeket.
Hát egy jó nagy szivar.
Én a legegyszerűbb megoldást keresünk.
Ne legyünk meg a végét.
A legegyszerűbb megoldást keresünk. Nem így érzed?
Nem, őszintén. Lehet, hogy azt keresünk, de nem azt fogjuk megtalálni.
És mi lenne, hogyha vizes levelekből raknánk egy tüzet? És akkor nem kell külön füstgép se.
Vagy mi lenne, ha sötétbe kezdenénk a munkát, amikor látni a lézer?
Mondjuk igen, hát csak a bejelölés részét.
Hát, olyan korán ti nem tudtok megébredni.
Hát mi nem, de te otthon vagy.
Nem érted a lényeget, Bence.
Mire mi odaérünk, addigra rendben ki van mérve minden.
Ki van mérve, be van jelölve, és mire ti megérkeztek, elkészül a reggeli is.
Így van, meg a kávé mellé.
Ez fontos. Hát még akár ez a megoldás is működhet, hogy valamikor sötétbe fogom magam, és feljelölöm a pontokat, mert sötétbe meg aztán az utca túl végére is rá tudom jelölni azt az egy vízszintest, amire szükségünk van. De nem tudom egyedül felállítani az oszlopokat.
Nem kell egyébként az oszlop, tehát nem kell odarakni a teljes oszlopot, tehát most gyorsan oda csavarsz egy méteres tetőlécet, azon is bejelölhető. Mert annak nem kell ott maradnia, nekünk csak a számértékre van szükség,
igen,
hogy
igen,
a
igen.
kijelölt nullapontunk a talptól akkor a távolságra van. Ezt éppen egy field notes-ba bejegyzeteled, előtte megnyálazod a kis kihegyezett ásszeruzádat, és akkor kész.
Az nem opció, hogy az iPhone-nak a kamerájával mérjük oda?
Lidar, vagy hogy hívják annak a mindenféle azon, szenzoros képességét?
Igen, de szerintem az iPhone-ba épített lidar szenzor az nem képes az enyhel lézer által kibocsátott jelet venni.
Hát de nem is azt kell vegye, hanem ugye ennek van egy ilyen rajzolós, mérős alkalmazása.
Jaj, értem. Jaj, te erre gondolsz? Ott a precizitással kapcsolatban azért vannak kérdőjeleim. Nem? Így mérted ki a tévének a helyét?
Amúgy azt nem, de így mértem le, hogy mekkora a kávéfőző termosz, amit vettél, és mekkora deszka kell hozzá. Ezért lett háromszor akkor a deszka hozzá.
A mérés app, ugye az most már azért hosszú generációk óta benn van az iPhone-okban, és szerintem egy zseniálisan praktikus alkalmazás. Tényleg nem mérnöki pontosságra való, de azért egy becslésnél sokkal jobb eredményt tud adni. És egyébként egyre okosabb, mert mikor megjelent, akkor még csak pontokat tudtál lerakni, és a közöttük lévő távolságot mérte. Most viszont mindenféle ilyen geometriai alakzatot fel tud ismerni. Tehát nem tudom, egy kisebb asztalra így rámozgatod a kamerádat, kijelöli a 4 pontot, és azonnal írja neked a méreteid. Úgyhogy szerintem tök okos és tök praktikus dolog. Ez tök jó, hogy az embernek ott van a zsebében.
Te tesztelted, hogy mekkora a pontossága?
Nem.
Nyilván nagyon környezetfüggő, meg geometriai alakzatfüggő.
Hát környezetfüggő, szerintem készülékfüggő is, mert azért nem mindegy, hogy most egy 14 Pro Max-nak a szenzor készletével dolgozol, vagy egy iPhone 12 mininek, nem tudom, most mondtam két eszközt.
Igen.
Amit én néztem, az nagyjából ilyen 10% volt pontosságban, ami tehát nekünk úgy nézve, hogy az IKEA-ba teszteltem, ott viszonylag standard méretek vannak, ugye vannak a 60-as szekrények, mint a 85-ös, meg ilyenek. És az, hogy most az 45-ös, vagy 60-as, vagy 85-ös, azt tökéletesen le tudja mérni, illetve én felületet akartam mérni, hogy nagyjából mennyi, hány négyzetméter, ugye izékel, mutatom borítást, tehát ilyen színezett borítás kell. Ugye bejelölted a 4 sarkát, kiszámolt, azonnal ott volt, hogy ez nagyjából ennyit. Szóval ilyenre jó amúgy, meg kb. Az autód milyen hosszú, vagy milyen magas, ahhoz jó, nem fog milliméter pontosan mérni, illetve tényleg attól függ, hogy milyen nagy tered van, hogy le tud, tehát be tud úgymond magát a null pontot, hogy hol van, azt felismerje, hogyha ő térben el tudja magát már helyezni, akkor onnantól kezdve tud pontosabb lenni, ezért megfelelő méretű szobában tud működni, egy kisebb helyen nem feltétlenül.
Hát én maradok a hagyományos mérőszalagos megoldásomon, mindig van egy mérőszalag a kocsimba.
Én a plafont... csak akkor nem kell lézer.
Én a plafont ezzel mértem le, mert ahelyett, hogy egy létráról szépen elkezdtem volna ugye körbe sétálni gyakorlatilag a plafon éleit, viszonylag könnyű volt ezzel a mérés alkalmazással, és pont ez a 10%, amit mondtál, nekem is ez jutott eszembe, hogyha én ilyen munkához anyagot rendelek, akkor mindig 10%-kal többet, ez ilyen aranyszabály nálam, és eddig benne volt a mérés alkalmazás ebbe a 10%-os küszöbben, mert az eddig rendelt anyag a plafonhoz legalábbis tök ideális volt, és kényelmesen meg tudtam csinálni, nem kellett létrát cipelni, lejönni, arrébb menni. Nincs kettes létrán, pedig azzal tök menő tudod lépkedni.
Így van.
Nekem csak ez a kis pár lépcsőfokos.
De az megvan egyébként, hogy amikor a festők megveszik a kettes létrát, az az első dolguk, hogy szétbarmolják, mert különben nem lehet vele.
Így van, nem mozog különben. Ja.
Tudtok egyébként kettes létrán lépni?
Én tudok egyébként, csak ahhoz el kell fektetni létrát.
Ja, értem.
Úgy nem túl hatékony. Nem ugye nekem a térviszonyom miatt nem feltétlenül, de amúgy tudom, tehát, hogy láttam az embert mozogni vele.
Az kevés, bazd meg, én is azt hittem.
Amikor én fiatal voltam, akkor volt olyan, amikor azt a lakást, ahol most a fiam lakik, festettem ki, akkor tudtam vele mozogni, de nem olyan stabilitással, ahogy ezt a izék, tehát nem tudtam piruettezni, meg slalomozni vele, meg ilyenek, de tehát valamilyen szinten meg tudtam mozgatni, de nem. Tehát egy picit azért tudtam menni, de nem volt olyan hatásos.
Gergő, te?
Nem mondom, hogy szaladgálok vele, de tudok, vagy igazából tudnék, de nem lehet, mert azért nálunk a tetőtérben nagyon alacsony a plafon, valamivel kisebb, mint 2,50 a belmagasság.
Aha.
Tehát igazából, ha én a kettes létrára úgy felállnék, hogy azzal járni is szeretnék, akkor már nagyon benne lenne a fejem a plafonba.
Az tényleg felesleges. Engem megtanítottak, képzeljétek, kettes létrán járni. Az egyik ismerős, aki festőként keresi kenyerét. Először csak egyet tudtam lépni, de azt kurva nagyot. az ugye így kell kezdeni.
Elszakadt a lánc, vagy mi?
Nem, összecsukta a létrát, ugye, hogy kell. Hát, tudod, így...
Nehogy belógjon közé.
Igen, ezért kell felöltözni, belóg közé, az fáj.
Hát valahol el kell kezdeni a kettes létrával való járás megtanulását ritkán, de nagyon hasznos tudás.
Hát szerintem lényegesen megkönnyíti az életet, ha tudod használni, nem kell mindig lemászni, kicsit azért tenni, fölmászni, tehát az egyértelmű. Nekem olyanom volt, amikor nem volt jó kitámasztva, és elcsúszott a létre, meg szétcsúszott, meg nekem otthon volt olyan balesetem, hogy a létre az úgy eltört, és estem lesz, szóval azért voltak ilyenek, de ilyen járás közben ízék nem.
Biztos vagyok benne, hogy a festőiskolában egy külön fél éves tárgya a megfelelő létrehasználat. Na jó, azt meséltem már nektek, hogy egyszer anyukáméknál volt olyan festő, aki félt a magasba.
Nem, emlékszem.
Nem? Hát anyukám még megrendelték a festőt, mondta a festő ember, aki egyébként szokott így festeni a család különböző helyiségeiben, hogy nem ér rá, de van neki egy barátja, ő neki kevesebb munkája van, tud jönni. És akkor jött Józsi a festő, és azt kérte, hogy mindig legyen mellette valaki, amikor létrára megy, mert ő fél.
Mondjuk lehet, hogy volt kevesebb munkája, mindig csak a törpe lakásokat festett,
nem, hogy a kutya volt. Nekem is erős gyanúm, hogy izét meszelés csak 1.40-ig vállalt, vagy nem, valami tudod, ilyesmi.
Ő festette mindig a közintézményekben, meg az iskolákban, ugye ilyen 1.40-ig mindig másféle festékkel van felfestve, sőt, az iskolákban szokott lenni, tudjátok, ez az ilyen nagyon műanyag hatású.
Ez
ilyen,
a zománc festék.
Zománc festék, igen.
De azt tudod, miért van?
Slaggal le lehessen mosni.
Ja, igen, tehát hogyha már tanár nem bírja szusszal, és arcon bassza a gyereket, és tartson a falon, akkor azt könnyű lecsapatni.
Hát meg ugye, hogyha szaladgál a folyosón, beleesik a feje abban a régi radiátorba, tudjátok, aminek ilyen éle volt igazából, uniós szabványokat megszíről elkerülte a lekerekítés, akkor ott könnyű legyen slaggal lecsapatni az egészet.
Nekem kicsit az érzésem, hogy ez a régi építkezés, meg belső építészet, ez kicsit olyan volt, mint az Addams Family forgatása a Szerda és a tesójával, hogy mindent megtettek, hogy egymást megöljék. Úgyhogy ott minden adott volt, hogy megöld magad. Tehát a fűtőtestnél, amikor leesett az a műanyag csavaró, akkor ugye ez egy konkrétan egy hegyes szúrófegyvernek minősült. Akkor, amit mondtál, a radiátor élek az teljesen gyilkos. A linoleum az csúszott, mint állat, tehát hogy itt esélyed nem volt túlélni, nem is tudom, hogy vagyunk még életben. De egyébként azt nézitek? Az Addams Family új sorozatát Netflixen?
Aranyos vagy, hogy tőlem kérdezed, aki semmit nem néz.
De... Neked adtunk sorozatajánlást, elkezdted nézni?
Dehogy kezdtem. Nem értem rá, gondolkodtam a lézeren. Hát nem lehet mindent egyszerre csinálni.
Léze, de hogy működik?
Ez vajon meg hogy megy? Nem kezdtem el, a Ted Lasso-t ajánlottátok, ugye, hát szerintem hónapokkal ezelőtt most már, nem kezdtem el azóta se, sőt, ezt akkor ajánlottátok, amikor meséltem a Dinos a Prehistoric Planet című sorozatról, végül azt se fejeztük be, legalábbis én nem fejeztem be, mert nekem sok volt benne az erőszak, amire nem
igen,
vágyom.
Azért mondtuk, hogy amíg még van az előfizetésed, nézd rá ezért a sorozatra, a többire, hogy hátha. Viszont, hogy te ilyen modern ember lény vagy, azon gondolkodtam, hogy idefele hallgattam egy podcastet, a Szabadosságinak a podcastje, ahol Vámos Miklóssal talán csinál interjút, és abban meséli, hogy hát igazából milyen technológiák vannak, és lassan utolíri önmagát a technológia, hiszen van egy olyan gomb az autóján, hogy ha megmondja, ahogy megnyomja, akkor tartja a távolságot, a sebességet, ugye ez az adaptív tempomat. De hogy a lényeg, hogy ilyen technológiák jönnek, vannak, és utána meg séta közben látok egy embert, aki úgy telefonál, hogy világít a kamerájának a mobil fénye. Tudod, ezünk a véletlenül megnyomod a zseblámpát, és úgy marad neki, utána eltesz a zsebébe, és világít a zsebe. És szólok neki, hogy figyelj, úgy marad, és hogy hát ezt nem tudom kikapcsolni.
Ja.
Tehát, hogy vannak olyan emberek, akik a mobiltelefonjukat nem tudják használni, akkor mit akarunk mi önvezető, meg önműködő autóktól? Tehát, hogy olyan szintű szakadék van szerintem jelenleg így a technológiában, emberi felhasználásban, hogy egyszerűen hihetetlen.
Figyelj, azt hittem arra akarsz kiukadni, hogy az autók ennyire önvezetők, hogy szükség lesz-e buszsofőrként rám a jövőben, és ezt tudom validálni, mivel nagyon friss élményem ma, amikor jöttem ide hozzátok BKV-val, akkor elhangzott az a mondat, hát ugye ilyenkor csúcsforgalom van, hogy a kurva anyádba esnél vissza. Ezt mondta a buszsofőr. Ez azt jelenti, hogy megkérném a kedves utasainkat, fáradjanak hátrébb. Ezeket az emberi interakciókat, ezeket nehéz kikerülni. Ezeket még nem tudják a modern technológiák. Nem tudom, hogy a Gergő által is közkedvelt különböző okos chat alkalmazások képesek-e konfrontálódni? Vagy...
Képesek, ha arra tanítod meg őket, tehát ennek semmi akadálya nincsen, de most hála jó Istennek inkább abba az irányba megyünk, hogy a lehető legpíszibb és barátibb legyen, hogy el tudjuk kerülni a problémákat. Bár nem akarok ebből megint visszamenni ebbe a témába, de érdekes, hogy már nem ott tartunk, hogy chatbotok zaklatják az embereket, hanem fordítva. felnőtt emberek zaklatják a chatbotokat.
Ez komolyan?
Igen.
Hát, mármint szexuális zaklatásba részesítik mondjuk Vandát?
Igen, igen.
De miért női neve van a chatbotnak? Miért nem Miklósnak hívják, vagy ilyesmi? Könnyebben elfogadják az emberek, a nőket megértőbbnek gondolják, és vagy mi?
Így van.
Hát megnyugtatóbb egyébként, illetve hát a Vanda az egy mozaik szó, tehát az a Telekomnak a virtuális asszisztens, neuro, nem tudom milyen izé, tehát hogy ez nem egy...
Ja, én ezt nem tudtam.
Ez nem egy női név, és mivel ez lett a... Tehát ez kicsit olyan, mint a Kréta, meg az egyéb ilyen fasságok a magyar izébe. Nekünk vannak olyan rendszerűen, hogy Ladának hívnak, meg mi volt a másik ágy, a Game of Thrones-os utalás. Mindegy valamelyik városuk, az is, hogy ti a Deves. És így, mi a fasz? Tehát, hogy miért? És akkor így megvan a jelentése, és utána, mivel hát Vanda szó összetétele lett így ebből, ezért lett a női hangja a chatbotnak. Vagy hát virtuális asszisztens, vagy nem tudom milyen.
Magyarországon a túlnyomó többség egyébként női nevet kap. Hangalapú virtuális asszisztens egyébként Magyarországon viszonylag kevés van, de az majd, hogy nem mind. Tehát legalábbis az elterjedtebbek most, mert ugye a K&H-nál is ugye a Két, ugye a Vanda. Egyébként a Két az egy érdekes, mert ott megkérdeztük a hazai K&H vezetőt, aki ezt tartozik, ez az egész virtuális asszisztens kérdés, hogy miért pont Kétnek hívják.
Hát mert kétkedtek, hogy beválik-e.
Ja, és náluk az a megoldás, ez nem egy 100%-ban hazai, hanem ez az anyavállalattól érkező, ami több piacon, több országban, több nyelvterületen használnak, és ők is ezt kikutatták, hogy mik azok a nevek, női nevek, amik a legtöbb, vagy jó esetben az összes támogatott nyelvben egy értelmezhető, kimondható, megjegyezhető, használható név, és akkor így lett náluk a Két.
Az Anna túl egyszerű lett volna.
Hát nálunk igen, de lehet, hogy mondjuk hasonlítok Bulgáriában, az egy, nem tudom, halból készült karácsonyi főételnek
Anna,
a neve.
Anna az egyik legjelentősebb, vagy leginkább multikulturális környezetben lévő női név. Oroszul is van, tehát a szláv területen is van, az angol szászon is, még magyarul is, ugye, pedig az nem jellemző.
Ja, szóval a legtöbb az női.
És kíváncsi leszek, amikor majd eljutunk oda, hogy lesznek férfi chatbotok, és akkor választhatsz, hogy férfi
van. Mint George.
The George.
George nem chatbot.
De az is.
Az is?
De ő minden.
Most már egyébként el kell, hogy szomorítsalak, Bence, most már nem az a kérdés, hogy női vagy férfi legyen, hanem hogy lehet a leggender semlegesebb.
Így van.
A hangja és a neve is.
Így van.
Ez nekem már kicsit sok, bevallom.
Hát szerintem egyébként ez egy olyan felvetés, amit nehéz lefordítani, tehát hogy bármennyire is akarunk PC-k lenni, az emberi név és hang az nehezen tud gendersemleges lenni, tehát a hang is olyan,
az
hogy...
Az emojik már tudnak, ugye legalábbis az Apple eszközökön, ugye most már sok frissítés óta a legtöbb emojiból, ahol van férfi és női, ott most már muszájból meg kell jelenni egy gendersemleges zombinak. Van most már ugye terhes férfi emoji is, tehát nekem ez a... Nem azt mondom, hogy sok, csak ez túl, az, amit...
Túl, a lónak a másik oldala.
Igen.
Hát nézd, ez egy olyan dolog, ami nem tudom, tehát hogyha én férfiként felcseszem magam, hogy miért női asszisztens van, hát, kurva nem, tehát leszarom. És nyilván ez azt mondja a legtöbb ember, aki erre ki van hegyezve, pedig állítólag én túlságosan túltól PC vagyok, de mármint, hogy Béláik elég gyakran mondogatják, hogy túl sokat nézem a céges hírleveleket, és emiatt túlzottan vagy érzékenyítve vagyok. De szerintem azért nyilván én férfiként nekem nem fáj az, hogyha valami csak női, vagy csak ilyen.
Szerintem
de amikor
is.
Az arcomban van tolva, és rám van kényszerítő, hogy én ezt már pedig fogadjam el, hogy így van, már pedig használjam meg, hogy amikor valaki felhívja a figyelmet, hogy én miért, tehát ez a assume my gender, tehát ez a hagyjál már, tehát hogyha te nőnek nézel ki, és én nőként kezellek, és neked ez nem tetszik, akkor ne felbazd magad, esetleg kérd meg rá. Nekem ez az elvem, hogyha valakit ez megbánt, akkor ezt jelzi, az oké, de nem, tehát emiatt nem kell engem homofóbnak vagy bárminek titulálni, és a világ szerintem elment ebbe az irányba, hogyha te már bármi ilyet teszel, akkor ez nem működik. Tehát most hogy végignézve azt, hogy például egy Hemingway regényt, hogyha elolvasol, neki a főhősei hát azért az atom himsoviniszta, nőgyűlölő, furcsán kezelő, nem tudom, még pedig egy zseniális íróról beszélünk, de hát az egy másik korszak volt. De az, hogy emojit kell most gendersemlegesíteni, meg asszisztenst kell, akkor legyen robot hangja, akkor ne legyen humán jellegű hangja, akkor legyen robot hangja, gépi hang, és akkor meg vagyunk oldva, de akkor ne basszuk magunkat azon föl, hogy hát ez miért nem emberi hangú.
De szerintem a gépi hanggal nem társalogsz olyan megnyugtatóan, vagy hogy mondjam, szóval, hogy most még...
Én egy gendersemleges nevű bottal sem.
Oké, csak most még azért abban a korszakban élünk, hogyha egy gépi hanggal kezdünk társalogni, akkor úgy érezzük, hogy az még buta. Nem tud válaszolni. Viszont egy kellemes hang, egy kellemes tónusú hang, ami közelít valamilyen emberi hanghordozáshoz, az meg megnyugtató.
Figyelj, Bence, hogyha te felhívod a Telekomot, tegyük fel, valami oknál fogva, vagy mondjuk a postát, már annak nincs ilyenje. Felhívod
annak,
a postát.
Annak nincs, ez egy jó
fél. És mondjuk ott egy ki van téve eléd, hogy Marika vagy Pistabá egyébként egy bot, egy mesterséges intelligencia. Te megnyugszol, amikor fel kell hívnod? Vagy már gyűl benned az indulat, hogy passz, megint ez a szarral kell beszélni, ami nem fog működni. Tehát szerintem nem nyugtat meg. És nem tudom, miért kéne engem megnyugtasson az, hogyha nekem van egy gondom, és felhívok egy ügyfélszolgálatot, hogyha egy nő veszi fel. De egyébként engem akkor sem nyugtat meg, amikor én az Apple-lel csetelek, és ott negyed órán át arról kell beszélni, hogy én mennyire nyugodt vagyok, és ő mennyire segíteni fog nekem. Mert ugye ez a standard script, hogy nagyon jó, hogy itt vagy, nagyon sajnálom egyébként, hogy ez a gondod, és hogy ilyen problémád van a termékünkkel, én meg pont lesz, ahol mi szeretnék a lényegre térni, nem szeretnék ebbe elúszni, hogy egy ügyfélszolgálati beszélgetésnek az első, nem tudom, egy negyede, vagy egy harmad arról szóljon, hogy szabadkozunk, meg elmagyarázzuk, hogy mi történik, hanem térjünk a lényegre. Ez nem egy szexuális együttlét, amikor kell a petting, nekem nem kell egy ügyfélszolgálati helyzetben a petting.
Ez egyébként tök fontos, hogy igen, most egyénileg ezt így gondolod, de ugye ezeknek az ilyen megoldásoknak az a lényege, hogy a nagy többséget kiszolgálják, és a nagy többséget úgy szolgálják ki, hogy azok elvárják. Ezért van az, hogy ilyen szektoronként vagy témánként eltér, hogy mi az a hang, vagy akár nem, ami a nagy többségnek inkább egy megnyugtató, hasznos, vagy határozott. Tehát az is lehet, hogy éppen azt várja az ember, hogy ott egy határozott férfi. Ezt most ki kell mondani, ez egy férfi hang tud egy olyan határozottságot adni, ami a nagy többségnek ezt jelenti.
Hát nekem például egy határozott női hang, például a Hek és Lángosból Hadnagy, nekem azért határozott. Tehát hogyha nekem egy tűzoltás kell, egy olyan szituáció, amikor nekem meg kell fogni azt a, nem tudom, egérhet és oda kell kattintani, nekem kurva mindegy, hogy azt
tett. De azt azért mondom, hogy ez a nagy többségnek is, itt a nagy többséget ne 51%-ot értsetek, hanem sokkal-sokkal-sokkal nagyobb felhasználói körnek. Szerintem egyébként meg tök fontos, hogy igenis az, hogy egy nemmel és egy hanggal ellátjuk ezeket a virtuális asszisztenseket, az az ő personájuknak, a karakterének a része. Ez ugye pedig egy brandelem. Uh-huh. És a brandben jellemzően azért megjelennek férfi-női karakterek, így úgy ábrázolva, akár egy reklámban, akár egy reklámszövegben, egy hangban, és szerintem igenis helye van annak, hogy akár férfi, akár női hanggal, névvel és szereppel ellássunk egy ilyen eszközt. Ha szükség van rá, egyébként el lehet képzelni, meg vannak olyan virtuális asszisztensek, amiknek nincs különösebb szüksége arra, hogy neki milyen a karaktere, hogy ő most tegez vagy magáz. Ugye ezek a mai legtöbb brandnél ez egy nagyon fontos brand elem tud lenni, de vannak olyan szegmensek vagy szektorok, ahol erre semmi szükség nincsen.
Igen, amikor pont azt mondod, hogy brand elem, és hogy valamilyen brand elemmel vagy személyiséggel látjuk el, akkor ahhoz viszont nehéz egy atomsemlegességet társítani. Tehát, hogyha te azt akarod, hogy ez egy elem legyen, egy mint egy logó, a Vodafone-nak a logója, a T-nek a logója, tehát ránézel, mindenki tudja, hogy az mit jelent, egy McDonald's logó.
Így, hogy belülről látom ezeket a folyamatokat, és készítek is ilyen eszközöket, így egyértelműen azt látom, hogy szerintem a semleges, gendersemleges, vagy akár karaktersemleges, nagyon vannak olyan piacok, meg vannak olyan szegmensek, ahol van értelme, de nagyon kevés. Mert önmagában az, hogy fel tudj építeni egy olyan emberrel kommunikáló gépet, ami úgy kommunikál, mint egy ember, ahhoz elengedhetetlen, hogy neki legyen valamilyen karaktere, egy háttértörténete. Ezt personának hívjuk, és ezt meghatározzuk még a legelején a folyamatnak, hogy kimondjuk, és leírjuk, és elhatározzuk, hogy ő egy 35 éves nő, ügyfélszolgálati munkatárs, 2 gyereke van, ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik. Ezekre azért van szükség, mert amikor a designerek vagy a copywriterek elkezdik felépíteni a beszélgetést, a dialógust, copywriter-t, ugye ezeket így hívják, akkor bele kell helyezkedni ennek a karakternek a helyzetébe, hogy konzisztens, és mindig ugyanúgy ezt a karaktert hozza a beszélgetés. Mert ha egy ilyen megtervezett dialógusnak mondjuk az elejét te írod, a közepét Bence, a végét meg én, akkor az valószínűleg nem fog működni az emberek nagy többségénél, mert nem fogják érteni.
És most elképzelem, ahogy a régebben csináltuk még középsuliba, meg utána fősulin a táblás szerepjáték, hogy megcsináltad a
kockával,
kidobod az értékeit, majd utána akkor jön a kalandmester, vagy Dungeon Master, és azt mondja, jó, és akkor hol az előtörténet? És akkor megírod, hogy hát, amikor kiskorában elrabolták a falujából, és utána elszegődött a harcművész mellé, és megtanította ezt, aztán csalódott a mesterében, és azt elképzelem a személyasszisztensnek is, hogy hát, amikor az anyja a nem tudom milyen CPU az.
Nem, de ez abszurd, egyébként ez
tök jogos, amit mondasz, és tök igaz.
Personalizáció, ez a user experience designban egy bevett szokás, ezt igazából ez az úgynevezett conversational design, ez átemelte ezt a technikát. Szerintem szükség van rá is, és csak így tud működni, hogy az a beszélgetés ember és gép között, ez tényleg egy természetes beszélgetés hatását tudja kelteni.
Igen, de mondom, én tökre értem azt, hogyha ezt így kell, és amúgy jogos, hogy így kell, csak hogy ezt nem lehet semlegesen, és fáj, hogyha ezt rá kell erőltetni, meg rá kell erőltetni, mert hogy ez szerintem ez egy megfelelés a társadalomnak, mert most ez az elvárás, ugyanakkor meg ez kontraproduktív, és én nem tudom, tehát biztos, hogy van olyan, akinek fontos az, hogy gender semleges legyen az emoji, meg hogy színes legyen az emoji, meg biztos, hogy rettenetesen nem tudom, tehát annyira nehéz ezt magamévá tenni, de nyilván mondom én ezt középkorú európai fehér emberként, tehát hogy férfiként, tehát ráadásul. Ugyanakkor tökre érdekesen tudok mosolyogni azokon az ilyen kijelentéseken, vagy olyan amikor valaki összefoglalja, hogy hát igen, mi egy kiemelt helyzetben vagyunk, mert hogy középkorú férfi, fehér férfi, de ugyanakkor meg a statisztikák szerint mi vagyunk a leginkább célzottjai mindennek, tehát azért nem csak a jó dolgoknak, hanem a rossz dolgoknak is, csak ezt ugye nem szokás kiemelni, hogy amúgy a börtönben mennyien vannak, amúgy a háborúban hány férfi ment, amúgy szóval na, tehát van ott, amit mi is elszenvedtünk annó állítólag.
Azért nagyon fontos hozzátenni, hogy a tudomány...
Azt mondom, hogy nagyon fontos hozzátenni, hogy elhatárolódsz ettől a kijelentést.
Ja nem, én nem határolódok el semmitől. Jó, saját magamtól szoktam. Nagyon fontos ugye emögé hozzátenni, hogy a tudomány 500 éve középkorú fehér férfi központú, és mindent e körül vizsgáltak.
Hát igen, csak ugye ez a több száz év alatt az nagyon sokat változott, tehát mondjuk amíg a, nem tudom, középkorban a középkorú, az nem a 30-40 éves jelentett.
Hanem 14.
Az most ugye, tehát az átlag életkor azért bőven 70-80 év környékén van, ha jól tudom, vagy nem, bocs. Hát de az átlag az nagyjából ott van. Annyi.
Hát az egész golyóbist vesszük, akkor kisebb, de mondjuk itt Európát nézzük, akkor ez nagyjából egy helyes szám.
Amúgy nagyon érdekes, hogy ez pont Hekis Lángos felvételen úgy villant be, hogy beszélgetünk az egészségügyi állapotomról, hogy azért így 40 év környékén ez mit is jelent, milyen gondok vannak, és akkor így mondja Béla, hogy hát a régebben persze, mert régebben se ettek így meg úgy az emberek, meg egyébként is, és mondtam így, hogy igen, csak ők 30 évesen meghaltak amúgy, tehát hogy ott azért nem az volt, hogy éltél, mit tudom én, 80 évig, vagy arra számított, hogy 80 éves korodig azért csak elérdegélsz, és akkor kéne valahogy élni, hanem ott 40 évesen már feldobtad a pancsot, tehát hello van.
Hát egy idős embernek számítottál.
Ja, hát igen, most már lassan nyugdíjba mehetnék.
Te így 40 évesen úgy érzed, hogy
hát
itt
én nem vagyok 40 éves.
Hát már nem vagy 40 éves.
Hogy játom?
Akkor így 50 alattiként.
Na, közel az 50-hez mi?
Közel az, jó, hát még azért odébb van az 50. Addig vár még rád néhány egészségügyi intézmény.
Ja, hát érdekes, igen. Tehát, hogy nyilván nem érzem magam öregnek, de ugyanakkor meg annak érzem magam, amikor ránézek valahol föl kéne mászni, vagy ilyenek, és akkor Jézus Isten.
Most én már elmennék. Én 35 évesen elmennék nyugdíjba.
És én is.
Tudod, simán. Mit csinálnék? Nem tudom, írnék valami könyvet, valami szakmai témában, és életem végéig TED előadásokat tartanék. Tudod, ilyen flanelingbe, amit betűrök így a farmer nadrágba, és akkor a színpadon...
Fú, de gyűlölöm az ilyen arcokat.
Én ellennék vele. Hosszú-hosszú évtizedekig.
Nem tudom, én nekem valahogy ez a kiállok, és osztom az észt az emberekkel, én nekem ez külön nem megy. Tehát, hogy, mármint, hogy így nem életcélom. Tök szívesen nem adok sem. Elő kisebb izének, de az, hogy most én abból éljek, és ez legyen a hobbim, nem tudom.
Én borzasztó lámpalázas vagyok, tehát el nem tudom képzelni, hogy én kiálljak emberek elé.
Semennyire. Teljesen nyugodt szívvel bármennyi ember elé. Nagyon jó téma, Gergő, amit mondott, hogy így 35 évesen azt mondott, hogy írni egy könyvet, és megélni ebből a jövőben. Képzeljétek, hallgattam egy podcastot. Két ember beszélgetett, meg volt egy műsorvezető, szóval volt két szakmai fél és egy műsorvezető. Azt is mondhatjuk akár, hogy három ember beszélgetett. Túl sokáig nem hallgattam, mert a műsorvezető konzekvensen coaching alkalomnak hívta azt, hogy a szakterület két résztvevője beszélget egy harmadik féllel. Hát mondom, mi ez a nettó fasság? Hagyjuk már. Ez egy rádióműsor, egy beszélgetés.
Coaching alkalom. Ki coachingolt kit?
Az egyik fél a másikat, de holott meg igazából nagyon jó tudásbázisa van mind a két félnek, és összedolgoznak. Nem a hagyományos értelembe vett coachingról van szó, hanem ez egy együttműködés, egy közös gondolkodás, egy közös munka.
Hát de figyelj, tehát a coaching is az, és most nyilván van ez az újkori felkapott coaching, amikor így a nem tudom, azt mondják, hogy akkor ő valamiben látott már dolgokat, és akkor átadja tudását. Ugye ennek volt az előző változat, amikor a sportolókat ugye edzették, tréning hozták, és javították a teljesítményüket. És volt ez az eredet ennek az egész kifejezésnek, ami visszanyúlik így a vadnyugatra, amikor a teheneket, meg a tehénpásztorok csinálták a kaucsiken.
Nagyon ügyesen felépítetted a szarszó viccet. Gratulálok.
Nem úgy kell bedobni, hogy itt van 3 pont, és akkor kasztrendszer.
Vedd elő a field notes-odat, beírok neked egy piros pontot. Jó?
Inkább a homlokon rajzolj egyet, hogyha már hindú és
Tényleg, nem rossz. Na, csak ez Gergőről jutott eszembe, hogy tudjátok, hogy engem triggerel ez a coaching téma elég erőteljesen, hogy minden szarra ráhúzzák. Most akkor, hogyha mi hárman leülünk beszélgetni, az is egy coaching alkalom? Ezen...
Nem, mert ehhez kell legyen két résztvevője, aki szakmában jártas, és a harmadik, akinek ebbe segíteni.
A témában jártas,
és ugye nem igazán van olyan téma, amiben ketten jártasak lennétek, és a harmadik meg nem. Tehát jártasak lennénk, és a harmadik meg nem. Tehát mindenhez is értünk, úgyhogy...
Hát ez az, hogy nincs miben.
Én most megint elkezdtem érteni valamihez. Ugye múltkor meséltem nektek, megvettem, bekattintottam a 2000 pár száz forintos vokkos nagykönyvet.
Na, igen.
És elkezdtem olvasni. Fú, nagyon mély, nagyon deep, és egyre jobban sír az egyik szemem, hogy bármennyire is tetszik, vonz, de nem fogom tudni valószínűleg ezt a művészetet otthon gyakorolni.
Na miért?
Nagyon ilyen banális oka van. A vokkos ételkészítés az szemmel látható mennyiségű füsttel és gőzzel jár.
Így van.
Ami nálunk a pici tetőtéri konyhában elszívó és nagy mennyiségű ablak, meg amúgy is rezsicsökkentés mellett inkább nyűg. Mert most úgy vagyunk, hogyha csak egy egyszerű bundáskenyeret csinálunk, akkor is 2 napig bundáskenyér szaga van a macskáknak. A könyv többször figyelmeztet erre, hogy ez ezzel jár. Tehát igazi wok élményt, meg azt a kínai éttermes ízt, azt nem tudod. Ennek már csak az is az alapja, hogy most itt van előttem ugye ez a Peak Designos kis bögre, és írja is, hogy ugye rozsdamentes acél, erről ugrott be, hogy a könyv taglalja, hogy milyen anyagból készült vokkot érdemes használni. Ugye van az öntött vas, van a szénacél, meg ugye van
Ez a húzott acél? Vagy rozsdamentes acél?
Rozsdamentes acél, és a szénacélra esküszik, de az is olyan, mint az öntött vas, hogy ha nem raksz bele olajat, akkor látod, hogy elérte a megfelelő hőfokot, a használatra alkalmas hőmérsékletre került, vagy egyszerűen füstöl. És ugye az úgy borzasztóan be tudja büdösíteni a konyhát és a lakást, de nyilván bedobhatnátok, hogy szereljek fel egy elszívót, ugye ezt a tetősík miatt viszonylag nehéz megtenni, nincs hova.
De mert?
Hát, mert az általában a plafonnal párhuzamosan szokták elhelyezni, nálam a plafon pedig ugye 45 fokos szögben áll a konyhában.
Bármikor nem feltétlenül így van, tehát hogy a mostani modern elszívók azok tudnak más szögben is lenni, sőt tudnak a falon lenni, amit dönthető az izéje, tehát fel lehet húzni, le lehet hajtani, ne foglalni helyet, sőt van olyan, ami a tűzhely síkjában van, és úgy szívja be.
Szív. Aha, pont ezt akartam mondani, hogy Bosnak, Millének van megoldása, ezt a kettőt ismerem azért.
A IKEA-nak is. Tehát IKEA-nak most már az IKEA-nak is, hogy van a négy izé, rózsád is középen, meg elszívja a levegőt befelé. Tehát lefelé szívja konkrétan.
De érdekes, na ennek utána ugye kell néznem.
Mert... Hozzá kell tenni, hogy egy új főzőlapot jelent. Tehát, hogy...
Az meg ugye nálunk bukta, nekem ugye muszáj szabadon álló tűzhelyet használni. De nagyjából...
hát, vagy tűzhelyet is, tehát olyan is van, csak hogy ez nem lehet a mostanában beépíteni, inkább úgy mondom.
Le kell cserélned az egész eszközt.
Nekem ugye az a baj, hogy az a pult, ahol a gáztűzhely van, az összesen 180 meg 60 centi, az mennyi, ez 240. És akkor ez nagyjából úgy alakul, hogy az első egyharmada, ha balról jobbra nézzük, bal oldalon ugye ott van a mosogató, van középen egy pultrész, a jobb szélén pedig ott van a gáztűzhely. És az egyetlen egy olyan sík, vagyis vízszintes felületem, ahova be tudnám rakni a klasszikus hagyományos elszívókat, az a mosogató fölött. Uh-huh. De hát akkor meg ugye olyan sokat nem érek el, mert valószínűleg nem fogja átszívni másfél méterrel az anyagot, úgyhogy ezen még elég sokat agyalok, pedig egyébként nagyon jó a könyv. Tehát, hogy...
Hozzá kell tenni, hogy azért a szagelszívók nagy része és nagy hatásfoka akkor tud előjönni, hogyha egyébként nyitsz egy ablakot. Tehát, hogy van egy húzat, mert egy jó szigetelt helyiségben nem nagyon fog elszívni sokat. Mert hogy ezek nem egy ilyen turbina, ami konkrétan kiszív, mint egy porszívó, vagy valami. Porszívó, azt lehetne,
porszívó, hogy mindig közben porszívó. Egyik kezemben a vok, a másik kezemben a hosszú spatula, a számba meg fogom a porszívócsövet.
De nem kell a szádba fogni, szerintem. Lehet nyomtatni egy olyan 3D-s fűrre akasztható
vagy
adaptert.
Rászikszalagozom a voknak a nyelére.
Nem is kell szigetelő szalagozni, nem, mert egyébként... ugye a fúrógépről leveszed a porszívócsőtartót, és azt rárakod a vok nyelére, és megvan oldva.
Tudok jobbat. Hátad veszed a porszívót, és a csövét azt átveted a válladon.
Ahogy szoktad.
Ahogy szoktam. Nem, egyébként nem lenne túl jó ötlet a vokból közvetlenül elszívni, ugyanis ezt is a könyvből tudtam meg, viszonylag mély tudományos kutatások zajlottak, hogy a vok miért... vokban sült étel miért sül úgy, ahogy sül, és azt is megvizsgálták, hogy ennek a klasszikus forgató mozgásnak, tudod, amikor így dobálja a kaját lényegében. Igen. A vokban, hogy annak az mégis fizikailag mit tesz hozzá az étel elkészültéhez, és azt sikerült mindenféle hőkamerás, meg lassított felvételes, meg fizikai kutatások alapján bizonyítani, hogy gyakorlatilag a vok fölött a felfelé áramló meleg és nedves párás meleg nedvességgel teli levegő az, ami gyakorlatilag az alapanyagukat olyan állagúra készíti, ahogy a vok elkészíti. Tehát amikor te feldobod, akkor nem csak így a szabad levegőben ott levitálnak, hanem őket éri egy nagyon meleg, nagyon párás, nagyon nedves, felfelé áramló levegő, és ez az, ami segíti a húsokat és a zöldségeket úgy elkészülni, ahogy állítólag csak egy wokban lehet elkészíteni.
De amikor neked a kezedbe adtam a wok-szerű eszközömet...
A szén a cél egyébként?
Húzott a cél. Aztán nem tudnál egy kézzel dobálni, vagy legalábbis nagyon sokat
az nagyon nehéz, az meglepően nehéz.
Van a technikája, hogy azért nem alkalból dobálják, hanem ennek is gravitációs izé, tehát te felhúzod.
Akkor neked wok-könyököd van?
Nem, a másik kezemmel szoktam wokni.
Igen.
És azt hiszem, bok jól.
Egyébként a kalapáltakat javasolják, hogy azt még érdemes megnézni. Nézegettem is, ilyen 20 és 30 ezer forint között lehet venni ilyen állítólag kézzel kalapált, de hát manapság ebben már nem lehet hinni. Meg amit beszélgetés elején említettél, hogy vettél rizsfőzőt, az is az egyik ilyen fontos eszköze a hosszú távú vokkozásnak, azt is elkezdtem nézegetni, és találtam elég jó megoldásokat, úgyhogy már erre is érdemes nyitni egy budgetet, de egyelőre ezt a blokkert fel kell oldani, ezt a szagelszívást, vagy ahogy maga az író is ajánl egy tök jó megoldást a könyvben, ha van kint helyed, és az időjárás engedi, akkor használd ki, és vokkoz kint.
Hát az olyan, mint a pizzasütés, hogy nem télen a -4 fokba sütött kint, hanem nyáron.
Ó, a nyár, pont, ez is egy érdekes dolog, nem jutott volna eszembe. Azt veletek szerintem beszéltük múlt héten is, hogy ugye a wokban viszonylag tehát nem biztos, hogy gyorsan elkészül az étel, de magában a wokban már viszonylag rövid időt tölt. Tehát az előkészület lehet hosszú. És ezért kifejezetten ajánlja nyári ételkészítéshez, mert nem az van, hogy ott állsz a sütő mellett, és akkor másfél órán keresztül sütsz, főzöl, kavargatsz, hanem gyakorlatilag perceken belül elkészül a forró meleg étel, nem melegszik át az egész szoba vagy lakás, úgyhogy állítólag egy...
Hát főleg, ha kint csinálod.
Ja, főleg, igen.
Gergővel pont beszéltük múlt héten, hogy ő sütne pizzát most télidőben, mert lesz náluk vendégség, és mondta, de hát nem tudja, hogy csinálta. És én javasoltam neki, hogy az épp készülő dolgozószobába simán lehet a pizzasütővel ügyködni, mert kinyit egy ablakot, és megvan oldva a szellőzés.
Ja, hogyha meg rosszul sikerül, akkor meg nem kell szívjel a szigeteléssel, mert lehobban a háztető.
Szóval.
Ja. Hát azért abból, mire annyi gáz összegyűlik, hogy az ott belobbanjon, az alatt a több ezer pizzát megsütsz.
Bár most a gázpalackkal megint óvatosan kell bánni, mert megint nincs válság van a környéken.
Adjak nekem, van otthon kettő
telik. Nekünk is ugye kettő van, az egyik a pizzához, a másik ugye a hagyományos gáztűzhelyhez, és végre sikerült pár hónappal ezelőtt az egyiket kicserélni, azzal ugye tök jól el vagyunk a főzéssel, viszont van egy üres palack, a pizzához most nincs dedikált töltet. Gondoltuk majd, amikor úgy is megyek tankolni, akkor a kúton vagy kutakon mindig megkérdezem, hogy van-e, azóta sincs.
Nekem van két teli palackom, adok szívesen, hogyha kell.
Hát SOS-be majd, de meg lesz az, mert ez azért hosszú 5-6 hónapig kitart nálunk a hagyományos főzésnél a palack, úgyhogy az alatt pedig biztos, hogy sikerül majd egyet szerezni.
Ja, hogy nem kell most azonnal a pizzasütéshez. Azt hittem, hogy úgy tervezted, hogy akkor hoppá, jaj, most kéne gyorsan egy palack.
Nem.
Hát én akkor javasolnám, hogy ezért nagyon sokáig ne húzzad ezt a palackbeszerzést, mert hogyha itt a palackválság még sokáig kitart, azt a végén hoppon maradt, és megint azt kell csinálnom, hogy Érd népszerű utcájába félig belúgva a kerítésen le kell eresztenem egy gázpalackot, úgyhogy aztán ne tudják az utcán sétálók kivenni, mert még alusztok.
Ja.
Akkor az szép mutatvány lesz. Én javaslom, indulj el és szerezzél be egy gázpalackot, mert szerintem még lehet kapni.
Most jutott eszembe, hogy csináltam új barista köpet kontentet, és azon gondolkodtam, hogy így, ahogy ránéztem, hogy miért barista köpet? És igazából másik elképzelése ennek a projektnek lehetett volna a látta fát is.
Oh.
Na szavaztok.
Na cső.
Cső.